Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
Újra visszatérünk a Mária Rádió stúdiójába a mai napindító műsorunkban. 8 óra 6 perc van, és hát szeretettel várjuk továbbra is a kedves hallgatóknak a meglátásait, hozzászólásait a 061-374-0904-es telefonszámon. Itt a szeptember 1-je, a szeptemberi iskolakezdés, illetve leginkább az egyházi újév, görögkatolikus egyházban az egyházi újévnek a kezdetén, hát miről is beszélgetünk, visszatekintésről, számadásról, leltárról, előretekintésről, újrakezdésről, hiszen mindezt jelenti, vagy legalábbis jelentheti az életünkben ez az egyházi új esztendő, amikor is, ahogy beszéltünk, befejeződik az aratás, befejeződik a betakarítás, amikor elszámolunk és elszámoltatjuk a rábízott javakkal, testi, lelki, szellemi javakkal azokat az embereket, akit nekünk van ugye tisztségünk elszámoltatnia, tehát mi magunk is megpróbálunk elszámolni, egy kicsit visszatekinteni, és hát előre tekinteni a következő esztendőre.
Maradjunk is a te szemszögedből visszatekintés, az én szemszögemből pedig előretekintés, hogy a hivatásod, azt hogy döntötted el, hogy te akkor papnak mész, és neked tényleg ez a hivatásod?
Hát igazából csak remélni tudom, hogy nem csak én döntöttem el, hanem a Jóisten is, de kis köze volt ehhez. Nagyon érdekes, kicsit azt úgy élem meg, hogy tehát kedvem, tehát nekünk nagyon-nagyon jó papjaink voltak Bodrog közben, Dámócon, 28 eszteig, endeig, bár görögkatolikus papról van szó, de egy cölepsz, tehát nőtlenül szentelődött papbácsi, dr. Palaticienő volt az, aki hát számüzetésbe ugye a világ háta mögötti kis faluban, bár episzkopábilis személy volt jó maga is, de hát az abban a rendszerben így száműzték ebbe a kis faluba, ami biztos, hogy az ő életében nagy tragédia volt, de például a Bodrog köz, vagy legalábbis ezek a falvak még talán ma is az ő örökségéből, szellemi örökségéből élnek, és hát egy csodálatos ember volt, tehát tényleg kisgyerekként egy ilyen pajkos, játékos cölepsz papot megismerni, vagy hát teljesen mindegy volt, az nekünk egy nagyon nagy ajándék volt, és hát tényleg olyan tanítása, tehát a legbonyolultabb, legösszetettebb bibliai történeteket, jeleneteket is úgy tudta elmagyarázni, eljátszatni, hogy közben megnevettetett minket, és hát nagyon nagy karizmája volt ez. Aztán utána, amikor ő ugye nyugdíjba vonult, akkor sorra egymás után újszentelt, fiatalházas, újszentelt, tanulmányvégzett papnövendékek, vagy felszentelt papok, újszenteltek kerültek 5-6-7 is egymás után abban az időben a mi kis falunkba, és hát nagyon szerettük őket, tehát fiatalok, szépek, kisbabájuk született, tehát nagyon, tehát Bodrog közben egy természetes dolog volt, hogy hát a görögkatolikus berkekben, hogy a papbácsinak van felesége, van családja, és vannak gyerekei. Nem kellett magyarázkodni, tehát én egészen a te születésedig, tehát 1996. szeptember 13-a péntekig, amikor is beköltöztem a Váci szemináriumba, nulladéves kispap, vagy a Veszprémi szemináriumba nulladéves kispapnak, és hát ott ugye Szórványban, főleg Dunántúlon nem nagyon tudták azt, hogy mi az a görögkatolikus, és ugye magyarázkodni kellett, hogy ez nem egy szekta, hanem meg az, hogy itt a papok ugye nősülnek, ez nem egy privilégium, nem egy engedmény, hanem ez egy ősi hagyomány, tehát ez a legősibb hagyomány az egyetemes egyházban. Az első 1000 évet szinte ez teljesen meg is jellegezte, és hát a Szabolcs-Borsod, Hajdú, Párcium, Kárpátalja, Felvidéken ez természetes is volt az emberek számára, és nem, tehát mi ebben nőttünk fel, és valahol szimpatizálni, mindig is szimpatizáltam ezekkel a papbácsikkal, akár idős, akár fiatal, akár nős, akár cölepsz, mindig szívesen voltunk a környékükön, mindig jól éreztük magunkat, mindig is kedvem lett volna hozzá, hogy eleinte eszembe nem jutott volna, tehát azt hittem, hogy az valamilyen légből leszállott angyali lények, és akkor hát ők nem is úgy születtek és nőttek fel, mint egy ember, hanem őket valóban az Isten küldte. Tehát azért ez hosszú időn keresztül így volt az embernek a lelkébe, úgyhogy nem nagyon mertem volna gondolni se arra, hogy én esetleg, akinek nem volt soha papa családjába, és pap leszek. Aztán utána kedvem mégis lett is volna hozzá, de bátorságom nem volt. És akkor igazából a számomra ez ennyire egyszerű volt, hogy ugye annak idején Terdik Mihály atya rám bízott feladatokat, és akkor láttam, hogy el tudom végezni, és akkor megdicsértek érte, és akkor lett kedvem, lett húzalmam, örömöm tellett benne, és ilyen egyszerű volt az egész igazából, hogy hivatást, ha keres az ember, akkor szerintem meg kell találni, vagy meg kell keresni azt a dolgot, amit szívesen csinál, amit örömmel csinál, és amit akkor is csinálna, ha egyébként senki egy fillért nem fizetne érte, vagy senki ezt nem nézni semmibe. Tehát, hogyha ezt megtalálja az ember, hogy mi az a dolog, ami nekem tényleg örömöt okoz, ami engem lelkesít, aztán utána meg csak megkapja hozzá az Isten segítséget, és én igazából mindig is úgy számoltam el magamban a hivatásommal, hogy én a hivatásomat azt már 2 év teológia után kaptam meg, tehát 0. év és 1. év, fél éve, évvége, már nem is tudom, amikor ugye nagyon sokat tanultunk, nagyon megijedtünk, ugye a 0. alapozó év után, ugye a nyíregyházi szemináriumban, ugye azért fegyelmi szempontból is, tanulmányi szempontból is, meg mindenféle szempontból nagyon komoly szűrőket alkalmaztak itt ugye a 90-es évek végén a Hajdúdorogi Egyházmegyébe és magában a szemináriumban is, tehát mi 24-en kezdtük, és 7-en szentelődtünk a 24-ből, de úgyhogy 2-en még közben jöttek hozzánk Párciumból, tehát elég erős volt a szűrő tanulmányi szempontból is, meg fegyelmi szempontból is, meg lelkiségi szempontból is, és hát én nagyon meg voltam ijedve, és nagyon-nagyon sokat tanultam. Felkeltem hajnalba, tanultam egész nap, megállás, pihanás nélkül, késő estig, és 11 napig bírtam ezt a feszített tempójú, stresszes tanulást, és utána teljesen kibuktam, és elfáradtam, és sírógörcsöm lett, és minden, mert nagyon előző 2 vizsgám 5-ösre sikerült, de valahogy benne volt az emberben ez a maximalizmus, és akkor ott teljesen elfáradtam, és azt mondtam, hogy na hát ezt nem, tehát ezt így nem lehet 7 évig csinálni, én költözök, megyek haza. És jöttek be hozzám egy lelki atya is, Szabó István atya úgy nagyjából rendbedette a lelkemet a szeminárium, de azért mindig az volt, hogy hát én ezt nem fogom tudni csinálni. Tehát ez nem nekem való. Én kis falusi paraszgyerek vagyok, nem Panahalmán végeztem, nem Frankába végeztem, nem. Tehát, hogy ez nekem nagy falat lesz. És akkor mondta az egyik papbács, hogy ide figyelj csak, szépen nyugodtan. Inkább egy egészséges szamár, mint egy beteg ló. Tehát az egyházadnak rád inkább szüksége van, mint egy egészséges szamárra, mint egy beteg lóra. És akkor én ettől függetlenül haza akartam menni, és talán szüleimet be is hívtam, hogy hát ennyi volt, kész. És mondták, hogy jó, hát te tudod, te életed, de mi támogatunk, és akkor megyünk érted vasárnap liturgia után, és akkor hát pakolj össze. És én össze is pakoltam, és 10 órakor kezdődött a nyíregyházi székesegyházban a Szent Liturgia, és ott Mosolygó Tamás atya végezte, és akkor hát kicsit olyan keserű szájízzel mentem át, olyan csalódottam, hogy ha most nem ez az én utam, akkor jó Isten, miért csinál belőlem bolondot, meg bohócot? Tehát akkor miért gyújtotta bennem a vágyat? Miért adott nekem ehhez kedvet? Most itt elment 2 év majdnem az életemből, és akkor most így megszégyenülten menjek haza, vagy nem tudom én micsoda, és akkor hogy miért? És én hazamegyek a lóvaimhoz, a kis falumból, jó lesz ott nekem, világ elől elbújok, és ott én nagyon, mint Jockey Ewing South Forkba, vagy nem tudom, tehát volt egy ilyen elképzelése. És akkor az evangéliumot meghallgattuk, amit 1000-szer hallottunk már addig, hogy senki sem gyújt gyertyát azért, hogy az ágy alá tegye, hanem tartóra helyezi, és úgy világítson a világosságotok. És ezt én úgy értettem, mint a Jóisten ezt most itt nekem mondaná, hogy hát... Na, nem kell elbújni, mert nem azért gyújtottuk ezt a kedvet, vagy ezt a hivatást benned, hogy, és ez nagyon szíven ütött, és nagyon megérintett, és le is kellett ott ülni hirtelen, tehát ugye álltunk az evangélium alatt, hát én abszurdum le is ültem, és azt, hogy senki sem gyújt világot azért, hogy eldugja, és hát bennem se ezért gyújtott őste. És ez teljesen úgy volt, hogy ez nekem szól. És akkor kijöttem, és akkor ott voltak szüleim, és akkor megyünk haza, mondtam, hogy nem, vicceltem, jó, hát persze, most már megpihentem, kialudtam magamat, de ez annyira földhöz vágott. Ez az evangélium, amit abszolút 100-ezerszer elolvasunk, és jó, persze, igen, úgy világítson, hogy világosságotok, meg ugye tartóra helyezik majd a világosságot, és nem szabad eldugni az ágy alá. Hát ott nekem pafvégen volt, tehát ott és utána már minden egyenes volt, és akkor megtanultam, hogy nem szabad az egészség kárára, nem szabad karrieristának lenni, nem szabad maximalistának lenni, egészségesen, amikor kimenő van, akkor kötelező kimenni, amikor pihenő van, akkor kötelező pihenni, amikor aludni kell, akkor aludni kell, és amikor tanulni kell, akkor pedig. De mindennek megvan a maga helye ideje. És innétől kezdve ez az egész azért egyszerűbb lett, mert én tehát a teológiát azt mindig is szerettem, az egy borzasztó izgalmas dolog volt akkor is a számomra, meg hát mai napig is, de ott azért volt, azért nem volt az embernek nyelveken kívül különösebb problémája a tantárgyakkal, mert mindegyik érdekes volt a maga módján. És izgalmas, és életszerű, és kalandos. Úgyhogy, hát aztán ez meg útközben a Jóisten még ad ilyen élményeket az embernek, amik kicsit löknek rajta, kicsit megerősítik, vagy úgy helyre tesznek mindent az életébe.
És emellett hogy jutott időd a párválasztásra? Az, hogy meg igazából nem csak időt, hanem energiád arra.
Hát igazából szerintem ez egy folyamat, tehát az ember sokáig, tehát hogyha ha erre készül, tehát hogyha bennem is volt egy, igazából valaki egyszer lelki gyakorlatot tartott számunkra, szemináriumban nekünk, hogy hát azért családos papi életre készülő papoknak is azért meg kell adni az esélyt maguknak, tehát próbáljunk meg egy néhány hétig, hónapig úgy élni, mintha esetleg mi majd cölepsz, tehát nőtlen papként, vagy szerzetes papként akarnánk élni az életünket. És valamikor ez harmadik évfolyam magasságában volt, hogy ezen elgondolkodtam, és hogy 3 hónapig az egyik barátommal úgy éltünk, mintha hát mi most erre készülünk, hogy mi is nőtlen papság. Aztán hát nem mondom, hogy nem volt izgalmas ez az elgondolás, de mindig ott volt az ember, hogy nem ez az én utam. Nem ez az én utam. Tehát nem ez a és nem volt semmi gond, de megadtam az esélyt arra, hogy esetleg másfajta életállapotba hívjon az Úristen, és ez így rendben is. Tehát onnitől nem volt kérés. Aztán nyilván az ember hát nyitott szemmel jár, próbál, ugye a sok tanulás, meg ugye az akkori úgymond bezártság mellett azért nekünk elég nehéz volt alkalmat, lehetőséget keríteni arra, hogy ismerkedjünk, barátkozzunk olyan körökben, ahol egyébként normális keresztény fiatalok családos életre, anyaságra készülő leányokkal találkozhatunk, tehát ez nagyon kevés volt ez a hely alkalom lehetőség. Aztán mégiscsak valahogy kiakadt. Hát persze voltak ilyen-olyan küszködések, csalódások, de azért az mindig egyértelmű volt az ember számára, hogy hát igen, tehát családos papként, nős papként, ahogyan ez az ősi hagyományban meg is van, és ahogy ez mindig is volt, ugye a bizánci vagy keleti egyházakban, meg hát általában ugye az összegyházban az első majdnem egész évezred folyamán, és ez teljesen természetes dolog volt számunkra, akkor is, hogyha mondjuk elég nehéz volt, ugye nagyon nagy szűrőkön kellett átesni a 7 év teológiai alatt, és hát utána pedig rájön az ember, hogy persze a szerelem az nagyon-nagyon spontán módon jön az embernek az életébe, nagyon-nagyon semmiből jön, nem tudjuk honnan jön, nem tudjuk hová megy, egyszer csak van ott az ember életébe, de azért ez mégiscsak egy választás. Tehát, hogy mégiscsak egy valamiféle racionális dolog, hogyha megvan ez a bizsergős, gyomorgörcsös érzés, amikor a kedveshez közeledik, vagy akivel ismerkedik az ember, akkor az jó. Tehát anélkül nem szabad belevágni semmilyen házasságba, meg semmilyen egyességbe. Tehát meg kell, hogy legyen ez az egész az ember életében, de azért mégiscsak választás. Tehát az ember azért nem csak érzelem. Tehát a legnagyobb tragédiák azért a házasságokban abból születnek, hogy csak az érzelmileg figyelik az emberek magukat. Tehát az ember az értelem, érzelem és akarat. És mind a három fontos, kicsit mint a közlekedő edények módján működik, hogy valamikor egyik dominál, valamikor másik, akkor a másik kettő kiegészíti, hogyha tehát például, hogy értelemmel is szeretni, tehát engem, ha valaki szeret, akkor teljes egészében szeressen értelmével, érzelmével, akaratával. Ez egyfajta elvárás, csúnya szó, de valahogy, és jó Istent is, nem csak az értelmünkkel, csak nem csak a dogmatika, meg a filozófia, meg a ráció, meg a skolasztikus teológia, érzelmileg is, meg akaratával is az embernek kötődni kell az Istenhez, meg a másik emberhez is, akivel közös életre készül, és az én értelmem azt mondja, hogy ezzel az emberrel nem szabad, vagy egy lánynak, vagy fiúnak, ezzel a másikkal nem szabad közös életet tervezni, mert mit tudom én, mert fogadalmas szerzetes, vagy római katolikus pap, vagy nem tudom én, vagy játékfüggő, vagy szenvedélybeteg, vagy alkoholnak a rabja, tehát erre az emberre nem bízhatom rá a gyerekeimet, akkor az embernek bármennyire is fájdalmas, és bármennyire is nagy a szerelem, akkor úgy kell döntenie, hogy nem. És ha pedig minden klappol, és értelmileg is tudom, mit vászna, akkor rendben van. Érzelmileg megint fontos az, hogy egy a három másik láb is meglegyen, hogy mint férfit érdekelje a másik nő, vagy mint nőt a másik férfi, és megjelenjenek azok a gyomorgörcsös, aggódós, izgulós, mezitlába tengerparton szaladgálós vágyálmok az embernek a fejében, életében, az egésznek a romantikájával minden évvel együtt, ez is fontos, meg azt is akarja a másikat szeretni, tehát hogyha melegedni akarok a tűznél, akkor rakni kell a tűzre fát, tehát házasságban is, tehát jegyesség, együttjárás, párválasztás innen is, tehát értelem, érzelem és akarat, ez jegyesség alatt, ez házasságban, szerintem ez mindig fontos, hogy ugye Szent Ágostontól van, azt hiszem, ez a megközelítés, hogy mondjuk háromlábú szék, hogy két lábon nem áll meg. Ha csak érzelem, ha csak akarás, vagy ha csak ráció az egész, akkor nem áll meg. De hogyha minden helyet kap benne, értelem, érzelem és akarat, akkor biztos, hogy... És ha mi megtesszük a magunk részéről azt, amit... Mert azért mégiscsak egy keresés, tudatos keresés, és mégiscsak egy tudatos választás, amellett, hogy nyilván az ember azért sok minden befolyásolja ebben a döntésében, és ami nagyon fontos, hogy hát azért ne a kabátot valljuk a gombhoz, hanem a gombot a kabáthoz. Tehát, hogyha megvan az embernek a hivatása, elhivatottsága, akkor nyilván olyan társat választ, vagy szeretne választani, aki ezzel együtt tud élni legalább, tehát, vagy legalábbis segíti, vagy jó irányba befolyásolja, vagy szóval ez azért fontos.
És volt ebben például neked az akkori barátnőd, most már feleséged, volt Igen. ebből konfliktus, vagy sok konfliktus abból, hogy te ezt a hivatást választod, és azért ez egy elég komoly feladat neki is?
Hát biztos meg kellett szokni a gondolatot. Igazából nálunk szerintem az volt igazság, hogy ő mindig komolyabban vette ezt, mint én. Tehát neki mindig megvoltak a fejbe az elvárások, hogy mit fognak gondolni, meg mit fognak mondani. Hát aztán én megmondtam, hogy hát engem az igazából annyira nem érdekel. Tehát végül is, hogyha bízik az ember a neveltetésébe, meg a Jóistennek a kincse, akkor nem szabad, hogy a közhangulat vagy a közhisztéria szabja meg azt, hogy hogyan lehet szabad, szép, értelmes életet élni. Azt hiszem, le is telt az időnk. Elköszön a Mária Rádió stúdiójából Deák Csaba, Sziget-Szent Miklósi görögkatolikus parókus.
És Vatamány Atanáz.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
És boldog új évet mindenkinek.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.